Kedves gyülekezet, itt és a kamera másik oldalán, vagyis a monitorok mellett, Isten áldjon meg mindenkit. Folytatni fogjuk ma azt a sorozatot, amit Jóbbal kapcsolatban elkezdtünk, a Jobb könyvének a tanulmányozása még hetekkel ezelőtt, és most a harmadik részhez értünk el. Van a nyelvben egy ilyen fokozás, hogy van jó, van jobb, van legjobb, és azt mondom, hogy van jobb. Ugyanis az Ószövetségnek egy kiemelkedő alakja Jób, akiről lehet, hogy keveset beszélünk, de érdemes vele foglalkozni, mert rajta keresztül Isten nagyon nagy dolgokat mutat meg, hogy a Szentírás nagyon sok mindent mutat meg. Nos, hát vágjunk bele akkor a harmadik részben, ami azt mondja, hogy Jób egy igaz ember volt, így kezdődik a Jobnak a könyve. Tehát Isten visszaigazolja azt, hogy Jób egy különleges ember, egy igaz ember, olyan ember, akire érdemes odafigyelni, de mégis nagyon sok fájdalmat és nagyon sok nehézséget kell elkönyvelnie. Ezek nem átlagos dolgok. Valószínű, hogyha itt összeadnánk az életünk összes fájdalmát, akkor lehet, hogy akkor érnénk el a Jób szintjét, vagy esetleg akkor sem. Gondoljatok, hogy mindent elvesztett. Szóval egy igaz ember, akit az Isten szeret, az Isten visszaigazolja, hogy ő jó, mégis rengeteg fájdalmat él át. Ez azt jelenti, hogyha te igaz ember vagy, az nagyon jó, de az nem azt jelenti, hogy problémamentes lesz az életed. Ha nem vagy igaz ember, akkor még inkább fokozottan igaz az, hogy sok problémád lesz, mert akkor nem csak így általánosságban jönnek a problémák, hanem azzal kapcsolatban is, hogy rengeteg hibát követünk el, ami miatt lesznek problémáink, meg rengeteg bűnt követünk el. Most tehát ez érdemes inkább azt választani, hogy inkább igaz ember leszek. Azt mondja a Biblia, hogy sokba éri az igazat, de mindegyikből kimenti az Úr. De ezt a bűnösre nem ígéri. Vagy a nem igaz emberekre ezt nem ígéri meg. Nos, hát Jóbbal kapcsolatban tehát csináljunk egy gyors ismétlést. Azt olvassuk a történetben, Jób könyvében, hogy az ördög megtámadja Jóbot, és először komoly veszteségeket okoz neki, anyagi veszteségeket, elveszti a szolgáját, emberveszteségeket, sőt a gyerekeit is elveszti, és ez teljesen összeroppantja Jóbot. De ettől függetlenül az Isten nem tagadja meg. Az ördögnek ez volt a célja, hogy tegyük tönkre Jóbot, és majd megtagadja az Isten, majd megátkozza az Isten. De ez nem történt meg. Aztán jön a második forduló, ilyen 2.0-ás támadásnak neveztem el az ördög részéről, amikor neki megy újra Jóbnak, és azt mondja az Istennek, hogy majd, ha fájni fog minden része, majd, ha teljesen egészségileg is tönkre megy, majd akkor meg fog átkozni téged. És ez megtörténik, a betegség, a nyomorúság és a fájdalom megjelenik Jobnak az életében, de ettől függetlenül mindez keményen bírja, és azt mondja, hogy ha jót elfogadtuk az Istentől, akkor fogadjuk el a rosszat is Istentől, és nem tagadja meg az Urat. És ezt követően arról olvasunk, hogy Jób ott marad betegen, nyomorultan, az ördög eltűnik, az ördögnek nincs több ötlete, miután tönkretette teljesen, nem tud mit csinálni vele, nem ért el a célját, tehát az ördög veszített. Ott marad Jób betegen és nyomorultan, és ebben a nyomorúságban eléggé össze van zavarodva a lelkében, és egy idő után keserű, egy idő után haragos, egy idő után jó. Szóval minden felszakad a lelkéből ebből a sok fájdalomból, és egy idő után viszont megnyugszik Jób, és miután megnyugszik, akkor az Isten elkezd vele beszélgetni. És Jób történetének a vége az, hogy az Isten és a Jób között van egy párbeszéd. És ez a párbeszédben valami különleges csoda történik, amiben Jób egy teljesen új dimenzióba látja meg az Istent, teljesen más módon ismeri meg az Istent. Szó szerint ezt mondja Isten igéje, hogy Jób így nyilatkozik, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, most saját szememmel látlak. Hát nekem az a vágyam, hogy ez a mai nap is azt segítse, hogy te is, meg én is, ezt a csodát, ezt éljük át, hogy új perspektívából lássuk meg az Istent. Új módon tapasztaljuk meg az Istennek a munkáját, amit ott Jób átélt. Nézzük meg akkor, hogy ez hogy történt az ő életében. Szoktatok félni? Ez egy olyan kérdés, hogyha őszinte vagy, akkor mindenki azt mondja, hogy igen. Bizonyos félelmek megjelennek az életünkbe, és ezek meghatározzák a napjainkat, vagy a dolgainkat, vagy a gondolatainkat. Én ahogy látom az embereket, meg figyelem őket, vannak emberek, akik ezt jól kezelik, vannak emberek, akik viszont hát ilyen komoly fóbiákkal küzdenek. Gondoljatok csak arra, hogy mondjuk valaki nagyon fél a pókoktól. Van, aki fél a pókoktól? Van, aki önként beismeri, van, akinek segítenek. Szóval van, aki fél a pókoktól. És képzeljünk egy ilyen embert, aki nagyon-nagyon fél a pókoktól, és lehet, hogy a lakását vagy a házát kétszer is kitakarítja, nehogy egyetlen egy pók is megjelenjen ott. Mert maga az a tudat, hogy ott van egy pók, az egy félelemmel teljes dolog. És ezért kész arra, hogy sokkal többet dolgozzon, sokkal többet takarítson, és remélhetőleg megtisztítja a házat a pókoktól. Ez azt jelenti, hogy biztos nem lesz pók a házban. Ugye, hogy nem? Azért lehet, hogy egy-kettő ott marad, vagy végig is valahonnan visszajön a pók, és megjelenik. Vannak olyan emberek, akik nagyon félnek attól, mondjuk, hogy elvesztik a munkájukat. Ez egy komoly félelem lehet akár napjainkban is. És valaki, ha ettől nagyon fél, hogy elveszti a munkáját, lehet, hogy úgy dönt, hogy keményebben dolgozik, becsületesebben dolgozik, még a túlórát is vállalja, azért annak ellenére, hogy esetleg nem fizeti ki, vagy nem köszöni meg neki senki, de ez nem azt jelenti, hogy az a valaki biztos nem fogja elveszíteni a munkáját. Mert lehetnek olyan külső körülmények, amiben valaki mégis elveszíti a munkáját. És sorolhatnánk ezeket a félelmeket. Van, aki nagyon fél attól, hogy nem fogják őt szeretni. És ezért senkinek nem mer nemet mondani. Mindenre igen mond, mindent bevállal, mindent megcsinál, csak azért, hogy elfogadják őt. És ez biztos azt jelenti, hogy ez a valaki soha nem kap most már elutasítást. Ugye nem? Én nem tudom, hogy neked milyen félelmeid vannak, vagy mi az, ami meghatározza most a napjaidat, mitől félsz, vagy mi az, amire vagy nagyon rámozdultál, és azon a területen nagyon vigyázz, hogy nehogy valami hibát kövessél el, mert az különösen veszélyes lehet. Azt kell mondani, hogy az életedben ha van, ha nincs ilyen, de ha a Jobb könyvét olvasunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Jobbnál volt egy komoly félelem. Amellett, hogy ő igaz ember volt, amellett, hogy ő hit bízott az Istenben, de mégis volt egy komoly félelem, azt mondja a Biblia 3:25-ben, mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, az utolért engem. Ez a fajta félelem, hogy rettegek, ez már nem egy ilyen alapszintű félelem, hogy néha eszembe jut, hogy valami probléma lehet, hanem az a rettegés, ez már egy komolyabb szint. És azt mondja, hogy amitől remegtem, nagyon féltem, hogy az egy dolog, az biztos ne következzen be az életembe, és végülis az következett be. Mitől félt Jobb? Azt kell tudnunk tehát, hogy Jobb komolyan vette Istent, belős volt a hite, ezt Isten is visszaigazolta, tehát úgy rendben volt ez a Jobb. Minden oké volt vele. És ebben az Isten hitében, és az Istenhez való kapcsolódásában ő alapvetően úgy élte meg az életét, hogy mindaz, amit ő tudott Istenről, az Isten törvényeiről, az Isten kijelentéséből, amit ő megértett, azt annyira komolyan vette, és annyira próbálta betartani, hogy nehogy valami hibát kövessen el ebben az egészben, nehogy valami bűnt kövessen el, mert ő világosan tudta azt, hogy ha jó dolgokat tesz, ami tetszik az Istennek, akkor ebből áldás következik. Ha viszont valami rosszat tesz, bűnt követel, az Isten ellen föllázad, olyan dolgokat tesz, ami az Isten zavarja, meg idegesíti, meg bűnös dolog, akkor jogosan lehet rajta az Istennek a büntetése. És ő úgy döntött, hogy az Isten büntetését köszönöm szépen nem kérem, én inkább úgy döntök, hogy az Isten fogom szolgálni, és betartom a szabályokat, betartom mindazt, amit az Isten mond. És Jobb így élte az életét, hogy nem akarok hibázni, nehogy a büntetés elérjen engem. Még a gyerekeivel kapcsolatban is olvasok a Bibliában, hogy így gondolkodott, és talán emlékeztek arra a részre ott a könyvének az elején, ír arról a Biblia, hogy amikor a gyerekei összejöttek és ilyen partikat tartottak, akkor Jobb arra gondolt, hogy hát ha a gyerekeim vétkeznek, és nem akarom, hogy a gyerekeim bűnei miatt az Isten esetleg megítélje őket, ezért ő áldozatot mutatott be minden gyerekéért, hogy az Isten kihengesztelje, hogy az Isten előtt megálljon, és azt mondja, Uram, könyörülj a gyerekeimen, vigyázz rájuk. Még ha valamit el is követtek, még ha olyat is mondtak, olyat is tettek, ami nem volt jó, vagy nem volt helyes, kérlek, bocsáss meg nekik. Ez egy komoly szülői hozzáállás, ugye? Sokan vagytok szülők, vagy vagyunk szülők, meg nagyszülők most már, vagy akik ezt átéljük és megtapasztaljuk, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekeinkért imádkozzunk. És ő így gondolkodott. Sőt, olyat is olvasunk a Bibliában, Jób 31:1-ben, azt mondja, hogy én szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Vagyis Jób azt mondja, hogy nem nézem a nőket, nem akarok parázna gondolatokat, mert ez bűn, ezért úgy döntök, hogy ezt nem csinálom, mert ebből lehet, hogy problémáim lesznek. Hát ezért mondtam azt, hogy van jó, van jobb, van legjobb, és van jobb. Szóval ez egy magas szintje annak, hogy valaki hogy mennyire komolyan veszi az Isten szabályait, meg az Isten törvényeit. Sok ember fél Istentől, ma is. Van, aki nem foglalkozik Istennel, azt mondja, nincs Isten, vagy lehet, hogy azt mondja, hogy van, de nem érdekel. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy van Isten, biztos, hogy van, és ez az Isten tudat, ez elkezdi kontrollálni őket, és ez a félelem, hogy van Isten, és az Isten megtehet bármit, vagy akár meg is büntethet engem, ez nagyon sok embert egy ilyen félelemben tart, és ez a félelem tulajdonképpen motivációkat is ad, hogy akármit nem csinálhatok meg. De szerintem ez veled is így van, meg velem is, meg valamennyünk. Hogy a félelemnek van egy olyan ereje, ami arra motivál, hogy inkább jót csináljál. Vagy legalábbis a szabályokat ne szegd meg. Gondolj bele csak, hogyha beülsz az autódba és elindulsz egy úton, és pont a rádióban azt hallod, hogy ezen az úton a rendőrség kivonult, és nem tudom hány trafipaxsal mérnek, akkor biztos, hogy betartod a sebességkorlátozásokat. Nem azért, mert annyira boldog vagy ettől, hanem egy dolog van, hogy félsz attól, hogy lefényképeznek, és utána fölöslegesen kell kifizetni pénzeket. Egyszerűen ez a félelem, ez kontrollál téged abban, hogy jó irányba tudj elindulni, és betartsd a szabályokat. Jó, tehát félt attól, hogy valamit elront, és hogyha valami elromlik az életébe, valami olyat tesz, ami az Isten ellen való lázadás, akkor ebből következik az, hogy az Isten megbüntetheti őt, és hát az Isten számon kérheti. És hát az ő történetében azt olvassuk, hogy jött a nyomorúság, jött a nehézség, a veszteség, nagyon, nagyon sok minden, ami tényleg szörnyű volt az életében, pedig ő nem hibázott semmiben. Ezt még az Isten is visszaigazolja, hogy egyébként teljesen rendben van Jób. Ez érthetetlen volt a számára, hogy lehet az, hogy minden szabályt betartok, szolgálom az Istent, imádom az Istent, elvileg ez a terület rendben van, és a másik oldalon meg egyszerűen számolatlanul ömlik rám az a sok fájdalom, nehézség, veszteség, minden, amit alig bírok elviselni. És ennek a vége az, hogy azt mondja az ige, hogy ott ül a porban, nyomorultan, elesetten, betegen, fájdalmak között. Szóval ez érthetetlen volt Jób számára, hogy betartom az összes szabályt, mégis megbüntetnek. Ez olyan, mintha egy olyan országban vagy, ahol a törvényeket font fordítva kezelik, és megállít a rendőr, és egyébként semmi szabályt nem szektél meg, de egyébként ő úgy dönt, hogy megbüntet. Voltatok már ilyen helyen? Én már éltem ilyet. Elég frusztráló. Tehát, hogy semmit nem csináltam, és mégis megbüntet. De nem tudok mit csinálni, mert ő az erős, ugye? És muszáj kifizetni a büntetést, hogy én tovább mehessek. Nem szegem meg a szabályokat, nem követek el semmit, mégis megbüntetnek. Szolgálom az Istent, imádom az Istent, minden rendben van. A másik oldalon meg itt vannak ezek a nyomorúságok. És ezt a kettőt ő nem nagyon tudta összerakni, és ez érthetetlen volt a számára. Ezt mondja a Jób 13. rész 23. 24. versében az Istennek, hogy mi a bűnöm, mi a vétkem? Hitszegésem és vétkem, ismertesd meg velem. Miért rejted el az arcodat? Miért tartasz ellenségednek? Ugye ezek a miértek, hogy egyszer nem értem ezt az egészet, hogy én jól csinálom, azt csinálom, amit te mondtál, és a másik oldalon itt van ez a sok nyomorúság. Neked volt már ilyen az életedben? Úgyhogy nem nagyon tudtad összerakni a képet, hogy mi miért van. Én azt hiszem, hogy a legtöbb embernek az életében megjelennek ezek a kétségek, amit akkor Jób átélt, még ha nem is ilyen szinten. Én bevallom, hogy nekem sokszor voltak már ilyen kérdéseim, amikor mondjuk sokat imádkoztam, bőtöltem emberekért vagy dolgokért, és mégse történt semmi. És egy idő után megálltam, hogy uram, hát itt van az egyik oldalon mennyi minden, amit én letettem, vagy elmondtam neked, a másik oldalon nem történik semmi. Csak úgy ott van egy hiányérzet. Hogy miért nem? Hát, hogy ez nem annyira fontos, vagy nem jól csinálom ezt az egészet, hogy a másik oldalon nem történnek dolgok. Szerintem ilyet biztos, hogy sokszor átéltetek már. Hogy azt tapasztalod, hogy te odaszállod az életedet, szolgálod az Istent, megteszel mindent, amit megértesz abból, hogy az Isten mit mond neked, és a végén azt látod, hogy nehezen mennek az anyagi dolgaid, nehezen mennek a kapcsolataid, munkai problémák vannak, mindenféle probléma van, és akkor azt mondod, hogy de uram, most mit csináljak? Mit kell másképp csinálni ahhoz, hogy normálisan menjenek akkor a dolgaim? Tulajdonképpen Jobb ezt fejezi ki, hogy de hát Istenem, mondd már meg, hogy mi a baj, mondd már meg, hogy mi a bűnöm, vagy mi a vétkem, hogy ismertesd meg velem. Hát miért nem mondasz, miért nem szólalsz meg? Ezt az egészet nem értem, és teljesen össze van zavarodva. Amikor az ember egy ilyen üzemmódban működik, hogy szolgálja az Istent, megtesz mindent, amit emberileg meg kell tenni, és mégsem jönnek az áldások, mégsem jön az öröm, mégsem jön a felszabadultság, akkor két dolgot lehet tenni, vagy az ember megkeseredik és abba hagyja az egészet, vagy pedig még keményebben csinálja. És azt mondja, hogy még jobban szolgálom az Istent, még többet adakozok, vagy még többet imádkozok, vagy még inkább ott vagyok, még inkább oda teszem magam, mert biztos az a baj, hogy nem vagyok eléggé jó, vagy nem vagyok eléggé ott. És ebben a folyamatban tulajdonképpen előre haladunk, és lehet, hogy úgy érezzük, hogy egyre többet teszünk le az Isten asztalára, de ennek a folyamatnak egy természetes vége az, hogy biztos, hogy az ember egy idő után elfárad, belefárad, akár kiség. És Jobbnál is megvan ez a kiégés, kiborulás. Egyszerűen azt olvassuk az ő történetében, hogy ez a sok fájdalom és ez a sok nehézség, és az a komoly kérdés, amire ő nem kap választ, hogy de miért történik ez az egész, mit rontottam el, ezt nem érti, nem tudja összerakni ezt a képet. Ez megkeseríti Jobbot, és kicsit ilyen lázadóvá is teszi őt. És elkezd panaszkodni. Egészen odáig megy, hogy megkeseredik a lelkében, és kimond olyan dolgokat is, hogy jobb lenne meghalni. Nincsenek az egésznek semmi értelme. Ugye milyen hosszú az út? Tehát, hogy volt az a része a Jobb életének, amikor jó az Isten, szolgáljuk, csináljuk, mindent megteszünk, aztán csinálunk, mindent megteszünk, de nem tapasztalunk semmit, és eljut odáig, hogy Uram Istenem, adjuk ezt az egészet, inkább jobb lenne meghalni. Tehát ez elég komoly utat tesz meg, vagy lejtőn lefelé, vagy eljut idáig, hogy nincs értelme az életnek. Tulajdonképpen tehát az ő félelme az abban nyilvánult meg, hogy szolgálta az Istent, és azt mondja, hogy nem akarok semmi hibát elkövetni, mert nem akarom az Istennek az ítéletét, az Isten büntetését, a veszteségeket elkönyvelni, én inkább az Istent akarom szolgálni. És félt attól, hogy ez bekövetkezik. És ez a nehézség, ez azért volt érthetetlen a számára, mert tényleg jól csinálta, és a másik oldalon bekövetkeztek a veszteségek. Aztán, ha végigolvassuk Jobb történetét, akkor az ő történetében van egy fontos fordulat. De hogy ezt a fordulaton végigmenjünk mi is, és végighaladjunk. Először azt szeretném kérni tőletek, hogy képzeljük el Jobbot, amikor a barátai meglátogatják, és napokig nem szólnak hozzá, olyan nyomorúságos állapotban van. El tudsz képzelni egy embert, aki amit csak lehetett, azt elvesztett, tele van fájdalommal a lelkében, veszteségérzettel, a gyásznak a fájdalmával. Ráadásul ott van rajta egy olyan betegség, amit nem tud kezelni, fáj minden része, vakarja a testét, de nem tud megnyugodni, szörnyű gyötrelmei vannak, nem tud aludni. El tudjuk képzelni ezt az embert, és ráadásul nem egy elit kórházi osztályon van, hanem a porban ül, és lehet, hogy az is nehézség lenne neki, hogy fölálljon. Egy ilyen ember, aki ennyire összeomlott, és ennyire sok fájdalommal van, hogyha ezt el tudjuk képzelni, akkor most figyeljetek, és azt mondja Jobb, a 23. rész 3. versétől idézem, hogy ebben a fájdalmában egy ilyen nagyon keserű hangon megszólítja az Istent. És azt mondja, hogy bár tudnám, hogy hol találom az Istent. Elmennék a trónusáig, elé terjeszteném az ügyemet, tele lenne a szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, és hogy megértsem, hogy mit is mond nekem. Na, itt megállok, mielőtt tovább olvasom. Figyeltetek, hogy mit olvastam? Azt mondja, hogy hol van az Isten? Hol van ilyenkor az Isten, amikor én ilyen nyomorúságokat átélek? Ha tudnám, hogy hol van most, akkor oda mennék. Közben meg se tud mozdulni, ugye? Tehát, hogy ott van a porban, és a nyomorúság kellős közepén. És oda mennék az Istenhez, és megszólítanám, és azt mondja, hogy tele lenne a szám szemrehányással, elmondanám neki, hogy Istenem, most nagyot hibáztál, Mert hogy én mindent betartottam, te meg semmit nem tartottál be abból, ami úgy járna nekem ebből az egészből. Tehát egy ilyen szemrehányással menne az Istenhez, és azt mondja, hogy megtudnám legalább, hogy az Isten mit tud erre mondani. Értitek ezt a keserűséget? Hogy elmegyek az Istenhez, elmondom már neki, hogy lássa már világosan, hogy mi a kép, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Isten mit mond erre, mert itt most nagy hiba történt a rendszerbe. Aztán így folytatja, hogy megértsem, hogy mit is mondom nekem majd Isten, és azt mondja, hogy teljes erővel perele majd velem, vagy pedig csak figyel rám. Tud-e mondani az Isten valami értelmeset azzal kapcsolatban, vagy most valami magyarázatot, vagy pedig nem. Azt mondja, becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentele engem majd a bírám. Tehát Jobb meg van győződve arról, hogy amit csinált, azt jól csinálta. És az meg teljesen érthetetlen a másik oldalon, hogy amit átél és megtapasztal, az meg borzasztóan gázos, rossz és fájdalmas és nehéz, és szóval mindenféle rossz dolgot el lehet mondani. És ez az egészet azt mondja, oda minél az Istenhez, és mondjon már valamit, mert ez így nem működik. Hát ez így nem logikus, vagy nem tudom összerakni ezt az egészet. Jobbnak a fájdalmában, a betegségében, a nyomorúságában ott van egy ilyen keserűség, egy ilyen önigazság, egy ilyen büszkeség is, hogy én azért megtettem mindent, és nem ez járna nekem. Ez egy elég méltatlan helyzet, amiben úgy belekeveredtem most, és hát az Istennek úgy most helyre kéne tenni a dolgokat. Neked volt már az életedben, amikor ilyen hangon próbáltál megszólalni az Isten előtt? Vagy nem ismerted kimondani, de úgy ez volt a lelkedben, hogy hát az Isten azért valamit csinálhatna most már. Hát az így nem igazságos, hogy én mennyire jó vagyok, és a másik oldalon mennyi rossz dolog történik velem. Jobbnak tehát ez volt a lelkében, és hát mondja a Biblia, hogy ami a szívünknek a mélyén van, az jön ki belőlünk, ugye? Tehát ami bennünk van, az szokott kijönni. Ha valakiben sok öröm, meg hála van, akkor ez szokott kijönni. Ha valaki tele van keserűséggel, akkor elég kevés ideig tudunk magunkon uralkodni. Én sokszor figyeltem már embereket, és lehet, hogy valaki nagyon intelligens, meg nagyon nagy önuralommal rendelkezik, de hogyha tele van keserűséggel, akkor előbb-utóbb rádönti, vagy akivel találkozik. Mert hát ez van benne, és ez fog kijönni belőle. És hát Jobb ezt a keserűséget kijönti az Istenre, és ott van egy ilyen nagy önigazság, egy ilyen nagy büszkeség az életébe, hogy egy nagyon méltatlan helyzetbe keveredik, és ezt nem érti. Nincs idő, hogy végigolvassuk a sok-sok részét Jobb könyvének, de tegyétek meg, és olvassátok majd el. És lehet egy ilyen folyamatot látni a Jobbnak az életében, hogy először ilyen érthetetlenül néz az események elő, de bízik az Istenben, de ugye az Isten az nem tévedhet, vannak jó meg rossz dolgok, valahogy ezeket össze kell rakni, és aztán folyamatosan, ahogy fogy el az ereje, fogy el az egészsége, a nyomorúsága, vagy egyre inkább erőt vesz rajta, egyre több frusztrációval küzd, egyre több kérdés van benne, és a végén hát jönnek ezek a komoly lázadó hozzáállás, meg megnyilvánulások az Isten felé. És mikor ezt mindig elmondja, tulajdonképpen felelősségre vonja az Istent, akkor neki sincs mit mondania, meg erre nincs is válasz. És aztán csönd lesz, és egy idő után Jobb így megnyugszik, persze semmi nem változott meg, a nyomorúság ugyanolyan nyomorúság, a fájdalom ugyanolyan fájdalom, de mégis megnyugszik, és amikor csönd lesz, és már nincs mit mondani Jobbnak, nem akar semmit már mondani se embereknek, sem Istennek, már barátaiból is elege van, hát ezt nem írja a Biblia, de lehet, hogy azt lehet mondani, hogy az Istenből is elege van, szóval nem ért az egészet, és csönd lesz, nagy csönd lesz a lelkében, akkor ebben a csöndben megszólal az Isten. És a Jobb történetének a legvége arról szól, hogy az Isten és Jobbnak van egy párbeszéde. Megszólal az Isten, és mond Jobbnak dolgokat, aztán Jobb is reagál rá, aztán megint megszólal Isten, megint reagál Jobb. És ebben a párbeszédben az történik, hogy Isten nem arra a kérdésre válaszol Jobbnak, hogy akkor ez azért történt, mert, és akkor ad egy választ neki arra a komoly kérdésére, hogy hogyan ez az egész, hanem Isten, amikor megszólal és elkezd vele beszélni, akkor elkezd a teremtésről beszélni Isten. És azt mondja, hogy figyelj Jobb, amikor én teremtettem az eget és a földet, és ezt az egész világ mindenséget, akkor te hol voltál? És hát Jobb gondolkodik, és hát sehol. Gondolj arra, hogy milyen állatokat teremtettem, és néhány állat le van írva ott a Bibliában, amit Isten emleget, hogy ennek ez milyen különleges, annak milyen hatalmas ereje van, ez milyen csodálatos. Isten elkezd beszélni a teremtésnek a dicsőségéről. És ebben az egészben, ahogy Jób ezt hallgatja, hogy Isten milyen hatalmas és milyen nagy, ebben ez a csönd, ez még erősebb lesz benne, eltűnik a lázadás, eltűnik belőle az a szemrehányás, meg gőg, meg nem tudom, még nagy igazságérzet. Egyszerűen Jób csöndben van, és egy idő után ebben a csöndben, és az Isten dicsőségét, ahogy hallgatja, egyszerűen megszületik benne egy alázat. Megalázza magát az Isten előtt, és ezt mondja, 40. rész, 4. versétől, hogy bizony könnyelmű voltam. Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok. Vagy ha kétszer, többé nem teszem. Vagyis azt mondja Jób, hogy megadom magam. Te egy nagy és hatalmas Isten vagy, te mindent megtehetsz, fantasztikus világot teremtettél, benne megteremtettél engem is, nem tudok ehhez hozzátenni semmit. Ehhez képest én semmi vagyok, egy porszem. És ez az Isten nagysága, és az a helyzet, amiben ő van, meg a saját magát elkezdi valóságosan látni, hogy ő is egy teremtménye Istennek, ebben a viszonyban kialakul benne egy alázat, és az alázatnak a következménye, hogy egyszerűen jobban elkezd munkálkodni egy ilyen bűnbánat. És kijön belőle a bűnbánatnak a lelke, és elkezd bocsánatot kérni Istentől. Amikor ő azt mondja, hogy most már nem akarok szólni, ha te mondasz valamit, akkor azt én meghallgatom. Nekem nincsenek kérdéseim most már, tehát nem úgy állunk, hogy én kérdezek, és akkor válaszolj, és magyarázd meg nekem, hanem azt mondja, hogy én csöndben vagyok. Ha te kérdezel, akkor én akarok válaszolni, ha tudok. Tehát teljes megfordul benne minden, és így megalázza magát az Isten előtt. És a bűnbánatban azt mondja, hogy én bűnös vagyok. Pedig onnan indultunk, ugye, hogy ő igaz ember. Amikor Jobbnak a bűnbánatáról beszélünk, akkor ő neki nem arról kellett számadást adni, vagy bűnbánatot tartani, mert nem fizette ki a munkásainak a bérét. Nem azért kellett neki bűnbánatot tartania, mert nem tisztelte jól az Istent. Nem azért kellett neki bűnbánatot tartania, mert megcsalta a feleségét. Vagy nem azért kellett bűnbánatot tartani, mert nem fizette be az adót, vagy ilyesmi. Hanem amikor ő bűnbánatot tart, akkor az ő bűne az nem más, mint ez a nagy önigazsága. Ez a büszkeség, hogy én vagyok valaki, és jól csináltam, és mit képzel az Isten, hogy erre nem úgy reagálta, hogy én elvártam. És ezt neki föl kell ismerni. És az Isten kimunkálja benne ezt a bűnbánatot. Ezt mondja Jób a bűnbánatában. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örökrendet tudatlanul? Ezért mondom, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Itt most megállok egy picit. Tulajdonképpen ezzel a pár sorral ő kifejezi az Istennek a szuverenitását. Istenem, elismerem, hogy te azt csinálsz, amit akarsz. Bármit megtehetsz, bárhol megteheted, és te nagy és hatalmas Isten vagy. Ez korábban ez úgy nehezen ment neki, amikor a fájdalomra koncentrált. Aztán így folytatja. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass ki engem. Ez pedig alapvetően az alázatnak a kifejezése. Amikor kérdezünk, akkor ez az alázat. Ugye én azért kérdezek, mert nem tudok valamit. És szeretnék valami tanácsot kapni, vagy valamilyen eligazítást kapni. És ő kifejezi az, Uram, én most már megalázom magam előtted, és hogyha van valami mondani valód, akkor te oktass engem. És így folytatódik, hogy csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. Valahogy ebben az alázatban és a bűnbánatban Jobbnál egy ilyen új perspektíva nyílik meg, és azt mondja, hogy én most már új módon látom az Istent. Olyan módon látom az Istent, ahogy eddig soha nem láttam. Olyan módon ismerem meg az Istent, ahogy eddig soha nem ismertem. És ebben neki óriási segítség volt az alázat. Ezért pedig visszavonok mindent, bűnbánatot tartok a porban és a homokban, a hamuban. Vagyis Isten megmenti Jobot a gőgtől és az önigazságtól. És lehet, hogy azt mondhatnánk erre, hogy ez nem nagy ügy. Hát mennyi bűn van ebben a világban, és mennyi nyomorúság van ebben a világban, és jobb csak ennyi a bűne, hogy egy kicsit gőgös lett, meg kicsit önigazult lett azzal kapcsolatban, ami történt vele, és ezt nehezen tudta benyelni. Csak ennyi a bűne. Hát azt kell mondani, hogy igen, ez az ő bűne, ez az ő bűne, amit meg kellett rendezni Isten előtt, és ez az egész nyomorúság, ami történik vele, ez segít neki abban, hogy ebben a gőgben és az önigazságban ne haladjon tovább, hanem megálljon, hogy ez ne tudja tönkretenni az életét, hanem valami más irányba tudjon tovább menni, hogy a tényleg az Isten áldása legyen rajta. És itt szeretnék most megállni azért, mert amit itt látunk Jobbnál, hogy Isten megállítja őt, és nem akarja, hogy ebben a gőgben és önigazságban tovább menjen, ebben tudom, hogy téged is, meg engem is, meg valamennyiünket meg akar állítani. Azért, mert ezek szörnyen veszélyes dolgok. Még akkor is, ha tele van a körülöttünk a világ ezzel, és teljesen normálisnak tűnik, hogy így kell élni. A példabeszédek 16-18-ban azt mondja a Biblia, hogy az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig a felfúvalkodottság. Ezt még egyszer olvasom. Tehát az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig a felfúvalkodottság. Gőg és felfúvalkodottság. Tehát arról szól a dolog, hogy mielőtt valaki összeomlik, előtte nagyon sokszor föl lehet fedezni azt, hogy ott volt a gőg vagy a felfúvalkodottság az életében. Én nem akarok neveket mondani természetesen, de életem során sok ilyet láttam már. Még a saját életemben is láttam azt, hogy amikor az ember többet gondol magáról, akkor úgy érzi, hogy valami olyan irányba elindul, hogy én vagyok valaki, és ennek a következménye mindig az, hogy kiderül, hogy te nem vagy akkora valaki, mint amire gondolod magad. Ez az is rossz, ha valaki leértékeli magát, most az egy másik történet, most nem erről beszélek, de hát ha valaki mindig csak egy féregnek gondolja magát, és az sem normális, de hogy ez a többnek gondolom magam, mint ami vagyok, vagy aki vagyok, ez egy nagyon veszélyes dolog. És ennek a következménye az, hogy jön a bukás. Vagy ha valaki felfúvalkodik, ennek a következménye, hogy jön a bukás. Olyan sok embert láttam már, akiknek az élete úgy haladt fölfele, jól mentek a dolgai, anyagilag, meg vállalkozás, meg ez is, meg az is, meg nem tudom, minden kapcsolatok, meg még a hitben is előre haladt. És aztán jött ez a gőg, meg a felfúvalkodottság, és vagy aztán hirtelen összeomlás következik, vagy pedig egy ilyen lejtős pályán elindul az élete, és hogyha találkozol vele utána egy-két év múlva, akkor kiderül, hogy abban semmi nincs, ami korábban volt. Miért? Mert ott van a gőg, és ott van a felfúvalkodottság. Jobbnak az életében ez a számára összeegyeztetetlen, vagy igazságtalannak ítélt helyzet, ez kialakította benne ezt a gőget és felfúvalkodottságot. Hogy én nem ezt érdemlem, hát én több vagyok ennél, és akkor mit képzel az Isten? És amikor lecsendesedik, megtisztul a lelke ettől a gőgtől és felfúvalkodottságtól, akkor jön a csönd, az alázat, a bűnbánat, és majd a következő sorozatokban látni fogjuk majd azt, hogy következő részekben, hogy az Isten gazdagon meg fogja áldani Jóbot sokkal jobban, mint előtte. De a gőgöt és a felfúvalkodottságot Isten soha nem tudja megáldani. Szóval szükségünk van az alázatra. Neked is, nekem is, és valamennyünknek. Csináljunk egy ilyen gyors önvizsgálatot, jó? Nem kell válaszolni, csak magadban. Szoktál azon gondolkodni, hogy te jobb vagy, mint aki melletted ül, vagy aki melletted dolgozik? Lehet, hogy igaz. De túl sokat gondolkozod ezen, túl sokat jár a fejed, vagy az agyad ezen, hogy én jobb vagyok, mint ő, ez a gőg és a felfúvalkodottságnak az útja. Még akkor is, hogyha igaz. Szoktál gondolkodni azon, hogy az Istennek sokkal több áldást kellene adni, mert amit én leteszek az asztalra, az sokkal több, mint amit úgy el tudok könyvelni. Ha sokszor előjön ez, akkor ez a gőgnek és a felfúvalkodottságnak az útja. Amikor nem vagyok megelégedve azzal, amit az Isten ad, és egyszerűen követelem a többet. Szoktál azon gondolkodni, hogyha én nem lennék itt, munkahelyeden, a családodban, a gyülekezetedben, akárhol, ahová Isten helyezett téged, Ha én nem lennék itt, és holnap elmennék, akkor itt összeomlanám mindenem. Hát én nagyon fontos ember vagyok itt. És lehet, hogy tényleg így van. Lehet, hogyha tényleg elmennél, ha tényleg holnaptól már nem számíthatnának rád, akkor ott komoly veszteségek lennének. De hogyha állandóan ez van a fejedben, meg a szívedet ezt tölti meg, hogy én azért ilyen fontos ember vagyok itt, akkor ez a gőgnek és a felfúvalkodottságnak az útja lehet. És ez a gőg és felfúvalkodottság, vagy a büszkeség, amikor nagyon erősen megjelenik az embernek az életébe, ez veszélyes tud lenni, mert azt mondja a Biblia, hogy az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Hát ezért mondja Jézus többek között, azt mondja, hogy nagyobb öröm a mennyben, egyetlen megtérő bűnös, mint 99 olyan, aki igaznak mondja magát. Ugye, aki nagyon el van telve saját magától, és azt mondja, hogy nem akárki vagyok, én sok mindent letettem az asztalra. És ezt tudja az Isten, meg tudja az emberek, tudják az emberek. És azt mondja Isten, hogy oké, hogy Jézus, hogy ez rendben van, de hogyha van egy valaki legalább, aki azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg a bűneimet, és én rád akarok figyelni, és szükségem van a kegyelemre, azt mondja Jézus, ez igen, ez sokkal többet ér. És ide akár újjászületett keresztényként is erre szükségünk van. Nem csak úgy, hogy meg kell térni, és át kell élni a kegyelmet, hanem újra és újra át kell élni ezt a kegyelmet. Igen, tényleg szükségem van az Istenre. Tényleg szükségem van arra, hogy én az az egy legyek, aki megalázom magam az Isten előtt, hogy az Isten föl tudjon emelni. Mert az az alapszabály azért az működik, hogy aki megalázza magát, azt Isten fölemeli. Aki állandóan nyomja magát előre, el tudom képzelni, hogy az Isten keze mindig, az egyik keze legalább mindig ezeken az embereken van, és mindig nyomja őket vissza, hogy még mindig nem. És amikor valaki ezek közül megalázza magát, akkor Isten azonnal azt mondja, hogy na most nem gyere, és akkor elkezdek felemelni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az alázat és a tisztelet az Isten felé, az meglegyen az életünkben. Persze mindenki szeretne nagy ember lenni, meg fontos ember lenni, ugye? És a jelenlévők sem kivételek ettől. És azt mondja a Biblia, hogy erre van lehetőség. Tehát nem kell erről lemondani. Sőt, tanácsot is ad a Biblia, és az apostolok közül ketten is komolyan foglalkoznak ezzel. Jakab apostol is, meg Péter apostol is foglalkozik ennek a kérdéskörével. És azt mondja, például Jakab, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal benneteket. Ugye a felemelkedésnek az útja mi? Hogy megalázom magam az Isten előtt. Péter apostol ugyanebben a témában azt mondja, alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket majd. Ugye ugyanarról beszélnek. Hogy a felemelkedésnek az útja, az mindig ott kezdődik, hogy oda megyek az Istenhez, és megalázom magam az Isten előtt. És Jobhoz, ha visszatérünk, akkor azt kell látni az ő életében is, hogy ott volt benne ez az Isten iránti tisztelet, próbált mindent megtenni, de amikor valami hiba került a gépezetbe, valamit nem értett, jöttek a nehézségek, akkor azonnal benne volt ez a gőg, azonnal benne volt ez az önigazság, ez a lázadó lelkület, hogy mit képzel az Isten, hogy van ez az egész. És amíg ebben a helyzetben volt, addig egy millimétert nem tudott előre menni az élete, vagy nem tudott helyreállni, vagy nem tudott gyógyulni. De miután az alázat útján elindult, meghallotta az Isten hangját, megalázta magát az Isten előtt, kifejezte, hogy bocsánatot kér az Istentől, ettől a pillanattól kezdve azonnal fölemelkedik az élete. És jön valami egészen új korszak Jobbnak az életébe, amiről azt kell mondani, hogy sokkal jobb, mint ami előtte volt. Pedig, hát ami előtte volt, az sem volt gyenge. Vagy az sem volt egy kevés áldás. De sokkal többet ad neki Isten. És ha mi szeretnénk azt, hogy Isten többet adjon nekünk a személyes életünkben, a gyülekezetünkben, az egyházban, az eklézsiában, akkor ezen az úton kell haladni. Azért is, mert ez az út, az az út, amit a Biblia mutat nekünk. Jézus is ezt az utat járta be. Beszéltem egy kicsit arról, hogy Jobbnak az életében volt egy olyan motiváció, hogy nehogy rosszat kövessek el, vagy rossz dolgokat tegyek meg, mert az Isten megbüntetne, ezt nem akarom. Inkább csinálom a jót. És ez teljesen rendben van, hogyha valakinek ezek a motivációi megvannak. Sőt, azt mondom, hogy legyen is meg. Tehát, hogy ez az Isten félelemnek egy olyan fokozata, ami szükséges. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel az Isten, nem érdekel, hogy mit mond majd, az Isten úgyis megbocsájt, ez nem oké. De szükség van egy ilyen istenfélelem, hogy azért tartunk az Istentől, mert ő nagyobb nálunk, mint amilyenek mi vagyunk. De mégis, amikor így gondolkodunk, hogy valamit nem merek megtenni, mert az Isten megbüntet, ez nem a csúcs. Tehát hogy ez nem a szolgálatnak, vagy a keresztény életnek a csúcsa. Ennél van magasabb szint is. Én azt mondom, hogy ez inkább ez a belépő szint, hogy valaki, amikor az Istennel találkozik, és hogy megismeri az Isten nagyságát, akkor következik az, hogy megalázza magát, és akkor azt mondja, hogy most vigyázni kell, akármit nem tehetek meg. És ez rendben van, Hogy félelemből szolgálom az Isten, félelemből teszek dolgokat, hogy ne büntessen meg az Isten. De Jób története is, meg az egész Biblia arról szól, hogy ha ezt már te átélted, akkor lépj tovább. Menjünk tovább. És ne ezen a szinten maradjunk, hogy valamit azért teszünk meg, vagy azért nem teszünk meg, mert félünk az Istentől. A következő szint, ez a magasabb szintű keresztény élet, az arról szól, hogy azért teszek meg valamit, vagy azért nem engedek meg valamit az életembe, mert szeretem az Istent. Ugye ez nem ugyanaz. Hogy nagyon félek tőle, mert megbüntet, vagy pedig annyira tisztelem és annyira szeretem az Istent, hogy ebből a szeretetből adok valamit, engedelmességet, hűséget, áldozatot, bármit. Jézus azt mondja, hogy az összes parancsolat közül, minden parancsolat közül, elég sok ilyen, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, ugye a Ószövetséget valaki elolvassa, Mózes törvényeit, rengeteg ilyen dolog van, és az Újszövetségben is sok minden visszaköszön. Mindenféle szabályok vagy erkölcsi törvények, amelyek irányítják az életünket. De Jézus azt mondja, hogy ezek között a legmagasabb szint, az egésznek az összefoglalása az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és neki szolgálj. Ugye nem azt mondja, hogy féljél az Istentől, mert hogyha valamit rosszul csinálsz, akkor meg fog büntetni, és ha nem akarod, hogy megbüntessen, akkor csináld jól, hanem a legmagasabb szintű keresztény élet az az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Ehhez valószínű kell az is, hogy az Isten félelem ott legyen az életedben, de a szeretet az legyen egy magasabb szint. A szeretetből fakadó motiváció. Jézus tulajdonképpen ezt mutatta be nekünk, és ezt élte meg előttünk. Őről azt látjuk, vagy azt tudjuk a Bibliából, hogy azért jön el erre a földre, mert szereti az embereket. Az Isten is szereti az embereket, ugye Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adja, de Jézus is kifejezi, hogy szereti az övéit, szereti mindvégig az övéit. Amikor ott van a Golgotai kereszt előtt, és vívódik azon, hogy akkor ezt hogy fog történni, és ott van egy ilyen szörnyű gyötrődés, meg imádság benne, akkor azért mond igent az Istennek, hogy legyen meg az Istennek az akarata, mert szeretett téged, meg szeretett engem. Szerette az övéit, szerette az embereket, és azt, hogy mindvégig szerette őket. Tehát nem csak addig, amíg ünnepelték, hogy bevonult Jeruzsálembe, hanem akkor is, amikor keresztre feszítették, akkor is, amikor köpködték, akkor is, amikor a legnagyobb fájdalmai voltak. Jézus szerette az embereket, és ez a szeretetből fakadó motiváció jött cselekedetekbe, és végigment ezen az úton. Jobb történetével kapcsolatban fontos tehát látnunk azt, hogy Jobb jól indult, egy ilyen szabálykövető ember volt, olyan magas szinten gyakorolta ezt, hogy az Isten is visszaigazolta, hogy egyébként egy igaz ember. Nincs hozzáfogható. Hát, hogy oké. És Jobb történetét, ahogy itt most nagyon nagy lépésekben végigkísértük, azt láttuk, hogy volt egy nagy felismerés az életében, hogy fölismeri az Istent valami új dimenzióban, új módon, új perspektívából látja meg az Istent. És ez az új Isten ismeret, ez megváltoztatja az életét. De ez kellett a bűnbánat, és kellett az alázat. Enélkül ezt nem ismerhette volna föl, vagy nem élhette volna túl meg az egészet. Jobbnak az útja, az tulajdonképpen a te útad is, meg az én utam is, meg az életem. Áldások, nehézségek, küzdelmek, alázat vagy büszkeség, bűnbánat, fölemelkedés, az Istennek az áldásai. Ezek így váltakoznak, ott vannak a te életedben is, meg az én életemben is. És én arra hívlak benneteket, hogy ez a Jobb történet, meg a mai prédikáció, az segítsen bennünket abban, hogyha fölismerjük a büszkeséget. Túl nagy az önigazság, túl magasan van az ego, túl nagy az én, akár Isten előtt, akár emberek előtt, akkor ez a mai nap legyen egy olyan nap, amikor azt mondom, Istenem, megadom magam. Te sokkal nagyobb vagy, mint én. Elismerem, hogy te vagy a hatalmas Isten, neked minden lehetséges. Ha valamit mondani akarsz, akkor azt elfogadom, megalázom magam előtted, bevallom a bűneimet, és amikor ebben a helyzetben vagyunk, ebből az Isten elkezd fölemelni bennünket. És ha szeretnéd, hogy az Isten téged is fölemeljen, akkor ez az út az, ami a kegyelemnek az útja. Erre hív bennünket Jobb története, erre hív bennünket Jézus Krisztus, erre hív bennünket az evangélium, hogy ezen az úton menjünk. Arra hívlak benneteket, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk most. És hogyha neked ott van az életedben bármi olyan dolog, ami akár a büszkeség, vagy ez a önigazság, vagy lázadás, akár más dolgok, ha Isten szólt hozzád, és le kell tenned most valamit, akkor tedd le. Akár itt a teremben, akár akik követik ezt az Isten tiszteletet. Amikor letesszük a terheinket az Isten előtt, megkönnyebbülünk, és az Isten megszabadít ettől, és fölemel bennünket. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk előd, és azt kérjük, Urunk, hogy szabadíts meg bennünket ezektől a bűnöktől, terhektől, nyomorúságoktól, lázadástól, minden olyan lelkülettől és minden olyan bűntől, ami csak lefelé húzna bennünket. Ahogy Jobot is megszabadítottad, és Krisztusban, Uram, a menny minden áldása miénk lehet, és a te szabadításod valóságos. Uram, kérünk téged, hogy bennünket is szabadíts meg, hogy az alázatnak az útján tudjunk járni. Imádkozom azért, Uram, hogy segíts bennünket, hogy jól tudjunk látni téged, és jól tudjuk látni magunkat, a saját helyzetünket. Vezess, Uram, bennünket az igazságnak az útján, imádkozom ezért. És hogy a te akaratod, a te elhívásod, a te döntéseid legyenek igazak az életünkbe, hogy tudjuk ezeket elfogadni. Uram, kérlek téged, hogy áldj meg valamennyünket, és ahogy megszabadítasz bennünket a terhektől, emelj föl bennünket, Uram, ahogy Jobot is fölemelted. Mert megvalljuk, Uram, hogy annyira szükségünk van arra, hogy áldásban részesüljünk. Hogy a te jó indulatod ott legyen velünk az életünkben, a dolgainkban, a döntéseinkben. Uram, kérünk téged, hogy ezen a folyamaton tudjunk átmenni, és tudjunk, Uram, veled lenni, és a győztesek között lenni. Imádkozunk azokért is, Uram, akik még nem tértek meg, akik nagyon messze vannak attól, hogy a te áldásodat átéljék és megtapasztalják. Hozz közel, Uram, azokat, akik még távol vannak. Az ő életükben is dicsőjön meg a te neved, Uram. Te Szent Szellemeddel munkálkodj közöttünk. Kérjük ezt, Uram, az Úr Jézusnak a nevében. Amen.